Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Isten tiszteletünk kezdetén a 25. Zsoltár első versét énekeljük. A 25. Zsoltár így kezdődik, szívemet hozzád emelem. Helyünket elfoglalva a 396. dicséret első, második verseit énekeljük. A 396. dicséret így kezdődik, ébredj bizonságtévő lélek. Fáradnak az ifjak és meglankadnak, megtántorodnak a legkülönbek is. De akik az Úrban bíznak, azoknak ereje megújul. Szányra kelnek, mint a sasok, futnak és nem lankadnak meg, járnak és nem fáradnak el. Amen. Imádkozzunk. Atyánk az Úr Jézus Krisztusban, megköszönjük neked, hogy ma is szól a te igéd, és kérjük munkálkodj szent lelkeddel, hogy ne szóljon hiába, hanem jusson el szívünk, lényünk mélyéig, idézzen elő változást bennünk, és formáljon a fiúnak, Krisztusnak a képére. Hiszen te megígérted, hogy elküldöd igédet, és az nem tér hozzád vissza üresen. Ezért fordulunk most hozzád, és várjuk, hogy valóban az az ége, amely most itt szól és megérkezik az életünkbe, az végezze el a munkáját, végezze el azt, amiért te küldted, hogy ne a mi igényeink, elképzeléseink, vágyaink szerint munkálkodjon, hanem azt végezze el, amiért te az életünkbe küldöd, azért, hogy újjá tegyen minket, talpra állítson, bele segítsen a te országodba, megismertesse annak törvényét, megismertesse velünk a te lényedet, döntésre segítsen, és a minden napokban az ige mércéjéhez igazítsa az életünket. Köszönjük, Urunk, hogy elküldted a fiút ebbe a világba, és hogy az evangélium róla szól, sőt, ő az evangélium, ő az igazi jó hír. Annyi rossz hír van, Urunk, és köszönjük, hogy ő itt van, és mindaz, amit róla hallunk, olvasunk, az jó. És jó, ahogy ő élt, és köszönjük, hogy ilyen jóval akarod tenni az életünket, hogy mindazt, amit a gonosz elrontott, amit bele vitt az életünkbe, azt te kitisztítod, és kérünk, Szentlélek, Úristen, tisztítsd ki, égesd ki belőlünk mindazt, ami tisztátalan, ami gonosz, hogy egyre inkább őhozzá hasonlítsunk, hogy mi is szentek lehessünk, hogy megszentelődjünk, és ezt, Uram, te tudod elvégezni, ezt a munkát, így fogd most minket a te kezedbe, szólíts meg igéddel, és tedd alkalmassá a szívünket ennek az igének a befogadására, megcselekvésére, hogy ne csak kívülről látszódjunk tanítványoknak, hanem engedelmességünk által. Hisz, Uram, a legnagyobb bűn pont az engedetlenség. Onnan indult el minden, amikor Ádám és Éva nem engedelmeskedett neked. Nem tette, amit mondtál, hanem azt tette, amit a sátán mondott. Uramat, hogy mi tudjunk neked engedni, és elutasítani, ellenállni a gonosznak, csak egyedül rád figyelni, benned bízni. Köszönjük, hogy meghallgatsz minket. Amen. Foglaljuk el helyünket, és hallgassuk meg Isten igéjét. Az apostolok cselekedeteiről írott könyv 13. fejezetének 13. versétől a 41. versig. Tehát az apostolok cselekedeteiről írott könyv 13. fejezetének 13. versétől így szól hozzánk Isten igéje. Páfoszból elhajózva, Pál és kísérői a Pamfíliai Pergébe mentek. János azonban elvált tőlük és visszatért Jeruzsálembe. Ők pedig Pergéből tovább menve eljutottak a Pizidiai Antiókiába, és szombaton bementek a zsinagógába és leültek. A törvény és a próféták felolvasása után a zsinagóga elöljárói hozzájuk küldtek, és azt mondták, atyánk fiai, férfiak, ha van valami buzdító szavatok a néphez, szóljatok. Pál felállt, csendet intett kezével, és azt mondta, Izrael férfiai és ti, akik félitek az Istent, halljátok. Ennek a népnek, Izraelnek Istene kiválasztotta atyáinkat és fölemelte e népet, amikor Egyiptom földjén jövevények voltak, majd hatalmas karjával kihozta onnan őket, és közel 40 esztendeig türelemmel hordozta őket a pusztában. És miután eltörölt 7 népet Kánaán földjén, örökségül adta nekik azoknak földjét. Mintegy 450 esztendő telt el, majd bírákat adott nekik egészen Sámuel prófétáig. Utána pedig királyt kértek maguknak, és Isten Sault, kis fiát, a Benyámin nemzetségéből való férfit adta nekik 40 esztendeig. Amikor őt elvetette, Dávidot támasztotta nekik királyul, akiről bizonságot is tett, és azt mondta, szívem szerint való férfit találtam, Dávidot, Isai fiát, aki teljesíti minden akaratomat. Ígérete szerint az ő utódai közül támasztotta Isten Izraelnek a szabadítót, Jézust, akinek eljövetele előtt János előre hirdette a megtérés keresztségét Izrael egész népének. János küldetésének végeztével így szólt, én nem az vagyok, akinek ti gondoltok engem, hanem éme utánam jön az, akinek a sarúját sem vagyok méltó megoldani. Atyám fiai férfiak, Ábrahám nemzetségének fiai, és ti jelenlévő Isten félők, ennek az üdvösségnek az üzenete nekünk küldetett. De a Jeruzsálemben lakók és vezetőik nem ismerték fel őt, és azáltal, hogy elítélték, betöltötték a próféták szavait, amelyeket minden szombaton felolvasnak. Bár semmi halálra való okot nem találtak benne, azt kérték Pilátustól, hogy ölesse meg. Amikor pedig mindazt véghez vitték, amik felőle megírattak, levették a fáról és sírba helyezték, de Isten feltámasztotta őt a halálból, és több napon át megjelent azoknak, akik együtt jöttek fel vele Galileából Jeruzsálembe, és akik most az ő tanúi a nép előtt. Mi is hirdetjük nektek az örömhírt. Isten beteljesítette nekünk, az ő gyermekeinek, az atyáknak tett ígéretet, amikor feltámasztotta Jézust, amint az a második Zsoltárban is megvan írva, én fiam vagy te, ma nemzettelek téged. Azt pedig, hogy feltámasztotta őt a halálból úgy, hogy többé nem tér vissza az elmúlásba, így mondta, nektek adom a Dávidnak tett biztos szent ígéreteket, azért mondja máshol is, nem engeded, hogy a te szented elmúlást lásson. Mert Dávid miután a maga idejében Isten akarata szerint szolgált, meghalt, atyái mellé temették és elmúlást látott. De akit Isten feltámasztott, az nem látott elmúlást. Azért legyen nektek tudtotokra, atyám fiai, férfiak, hogy általa a bűnök bocsánatát hirdetjük nektek, és mindabból, amiből Mózes törvény által nem igazulhattatok meg, ő általa mindenki megigazul, aki hisz. Vigyázzatok azért, hogy be ne következzék rajtatok, amit a proféták mondtak. Lássátok meg, ti gúnyolódók, csodálkozzatok és semmisüljetek meg, mert én olyat teszek a ti időtökben, amit el se hinnétek, ha valaki mondana nektek. Kedves testvéreim, látjuk Pál apostolt és Barnabást, ahogy egyre haladnak az első missziói útjukon. Most már elhagyták Ciprust, azt a szigetet, ahol az Úr Jézus Pál munkásságán keresztül bizonyságát tette annak, hogy ő valóban feltámadt és él, a helytartó hitre jutott, és az a személy, az a Bar Jézus, akinek csak a neve hordozta Jézus, de a szívében nem volt ott, az a Bar Jézus megítéltetett, mert vissza akarta a hittől fordítani ezt a helytartót, és amikor Pál beszélt vele, akkor kiderült, hogy az általa hirdetett, a benne élő Krisztus sokkal hatalmasabb minden mágiánál, minden idegen hatalomnál, és ennek az lett az eredménye, hogy ez a Bár Jézus elvesztette a látását néhány napra, tehát meg kellett látnia azt a vakságában, hogy Jézus az Úr, és akkor fog felszabadulni, akkor fog az élete helyes irányba alakulni, hogyha erre a Jézusra figyel. Elhagyják Ciprust, és egyre inkább behatolnak Kis-Ázsia területére, mondhatnánk így a mai Törökország területére, de akkor így mondták, hogy Kis-Ázsia, és eljutnak Pergébe, tehát mindjárt ott közel a tengerhez, tengerpartján van ez a település, és ott történik egy elválás. Ugye azt olvastuk, amikor elindultak erre a missziói útra, hogy mielőtt elindultak volna, Antiókiában néhányan tanítók és proféták összejöttek, imádkoztak és böjtöltek, és közben a Szentlélek azt mondta, hogy Pált és Barnabást válasszátok ki erre a munkára. És kiválasztották, aztán a gyülekezet kibocsátotta őket, de ők magukkal vitték Márkot is, János Márkot. Ő az a személy, aki majd később Márk evangélista lesz, de most még nem tart ott. Most még messze van attól, hogy ő evangélista legyen. És itt Pergében János Márk elválik Páltól és Barnabástól, és visszatér Jeruzsálembe. Tehát nem megy velük tovább, nem mélyed el jobban ebben a szolgálatban, hanem visszafordul. Nincs leírva, hogy mi az oka ennek, milyen alapon hozza meg ezt a döntését, miért fordul vissza, de ha onnan indulunk el, hogy János Márk tulajdonképpen csak úgy csapódott Barnabáshoz meg Lóthoz. Nem élte át az elhívást. Nem élte át, hogy őt megszólítja a Szentlélek és kiválasztja erre a munkára. Csak Barnabás és Pál vitték magukkal segítőnek. És úgy tűnik, hogy eddig tartott az a saját erő. Eddig tudott magától velük menni, elképzelhető, hogy visszafordította, amikor meglátta azt, hogy hát ugye eddig Ciprust bejárták, onnan hajóval elmentek túlpartra, de onnantól már gyalog kell menni, ki tudja hova vezeti, milyen mélységekbe az Úr Jézus őket, és ő még erre nem volt kész. Ő még erre nem volt kész, hogy így oda szentelje az életét. Még nem volt arra készen, hogy rengeteget gyalogoljon, fáradjon, szenvedjen Jézusért. Talán azon is elgondolkodott, amit látott, hogy bizony Jézust követni, az magával hozhatja a szenvedést is. És úgy látta, hogy ő még ezt nem tudja vállalni, és visszafordult. Mit tudok én vállalni Jézusért? Tudok-e vállalni lemondást, terheket, fáradtságot, és önmagam megtagadását? Tudom-e vállalni? János ezt nem tudta. És marad Barnabás és Pál, azonban ők tovább mennek, mert az ő szívükben él az elhívás. Az ő szívüket a Szentlélek gerjesztette föl. Él bennük a tűz. Ők szeretik Jézust, és mivel szeretik őt, bármit készek megtenni érte. És tulajdonképpen itt dől el a kapcsolat Jézussal, meg az egymással való kapcsolat is, hogy mennyire szeretem én Jézust. Aki szereti, annak ő lesz az első helyen. Mert akit szeretek, az az első helyen van az életemben. Azért tudok lemondani. Na most lehet, hogy azért üresek a padok? Azért fogyunk, mert nagyon kevés ember szereti Jézust. Nagyon kevesen szeretetből jönnek, érte? És mivel nem azért jövök, nem tudok lemondani. Sok minden fontosabb. Mi a fontosabb Jézusnál, amit szeretek? A saját elképzeléseim, mindaz, amit a világ nyújt, ennek a világnak a kívánsága, azokat szeretjük, fontosabb, azokról nem mondunk le. Ugye azt lehet látni ma, hogy inkább Jézusról mondanak le az emberek, mint Jézusért mondanánk le valamiről. Hogy az igéről mondanánk le. És ezt jelenti, hogy akkor nem szeretem őt igazán. Nem szeretem őt igazán. Valakivel beszélgettünk, és úgy megemlít, hát azért egy héten egyszer jó lenne elmenni Isten tiszteletre. Egy héten egyszer, és már előzőleg beszéltünk arról, hogy az Isten igéje olyan, mint a kenyér, mint a táplálék, ami a lelkünket táplálja. És mondom, bevessünk be egy új szokást. Hogy minden héten csak egyszer eszünk. Vasárnap. A testünknek minden héten csak egyszer adunk enni. Vasárnap. Mi lesz velünk? Nem sok vasárnapot érnénk meg. Hát ha lelkünknek is csak egyszer adunk egy héten, akkor is esetleg csak futva, hát akkor milyen kondiba lehet a mi lelkünk? Milyen kondiba? Tehát ők mennek ketten, viszik a jó hírt, amit majd halljuk, hogy a lényege, hogy Jézus Krisztus értünk adta az életét, hogy Jézus Krisztus által szabadulhatunk meg a bűntől, hogy Jézus Krisztus által igazulhatunk meg, ugye bűnök bocsánatát általa nyerhetjük, és igazulhatunk meg. Mert ez a lényeg, ez a növekedés, a megigazulás, ami azt jelenti, hogy egyre inkább Krisztushoz hasonlít az életem. Lekopnak a régi szokások. Már nem az az érdekes, hogy eddig mi volt a fontos, vagy a környezetem mit várt el tőlem, hanem most már mit vár el tőlem Jézus. Tehát viszik a jó hírt, hogy ami elromlott, azt Jézus helyre tudja állítani. Azért jött, hogy amit a gonosz elrontott az ember életében, azt ő helyreállítsa. Helyreállítsa az Istennel való kapcsolatunkat. Pálra jellemző, hogy ahova megérkezik, ott először igyekszik a zsinagógába menni, a zsidókat keresni, mert ő is zsidó, és tudja, hogy a názáreti Jézus, a megváltó is a zsidókhoz jött el, sőt a zsidók közül származik. Azért is olvastuk föl ezt az egész szakaszt egybe, mert ez egy beszéd. Ez Pálnak egy összefüggő beszéde. Ez nem szerencsés szétválasztani, mert az ószövetségi történetek, amiket elmond Pál, és Jézus élete összekapcsolódik. Az ószövetségből nő ki az új szövetség. Hisz már az ószövetségben ígéri meg Isten, hogy nagy a baj, emberek, nagy a baj. És ezt ti nem tudjátok megoldani. De én elküldöm azt, aki megoldja, aki segít rajtatok. Ugye mi ez a nagy baj? Hát az, hogy az ember leszakadt az Istenről, hogy engedetlenné vált, és a maga kezébe vette az életét. Majd én megmutatom, Isten nélkül is boldogulok. Én tudom Isten nélkül, hogy mi a jó és mi a rossz. Hát látjuk, hogy mennyire tudjuk. Az egész élet ezt mutatja, hogy Isten nélkül az ember nem tudja igazán látni azt, hogy mi a jó és mi a rossz. Nem tudunk igazán jó különbséget tenni, jó döntést hozni Krisztus és az ige nélkül. Tehát a zsinagógába megy, ott leülnek, meghallgatják az ígét, a törvényt és a prófétákat, tehát ott vannak és felolvasnak, és meghallgatják a felolvasást. De egyrészt akkor nem volt mindenkinek Bibliája, elmentek a közösségbe és hallgatták az ígét, hallgatták, hogy valaki felolvassa. És ez ma is jó, hogyha így olvassuk, valaki felolvassa, de még jobb, hogyha kézbe veszem. És magam minden nap olvasom és kutatom, mert Isten ebben mutatja meg magát, sőt, ezáltal szól hozzánk. Ha nem olvassuk az igét, nem tudom megismerni Isten akaratát. Mondhatom én, hogy hiszek, sok ember mondja, hiszek a magam módján, imádkozom a magam módján, de az nem azonos azzal, hogy Isten akarja a hitünket. Ezért van rengeteg bálvány, mert az ember a maga módján keres Istent magának. De az, hogy ki is az Isten, azt a Bibliából tudjuk meg. Úgyhogy ő beszél, elmondja, hogy kicsoda ő. Mert igazán megismerni egymást csak akkor tudjuk, ha kapcsolatba kerülünk, ha kommunikálunk egymással, ha egyik is másik is elmondja azt, ami a szívében van. Ha ez nem történik meg, akkor nem tudjuk a másikat igazán jól megismerni. És ezért szól Isten, elmondja, hogy ki ő és mi a terve az életünkkel. És amikor befejeződik a felolvasás, megkérik Pált meg Barnabást, ha van buzdító szavuk, szóljanak. Ha van valami üzenetetek, szóljatok, és Pál feláll, és int, csendet kér. És ez is fontos, hogy legyen csend. Lehet, hogy azt mondjuk, kívül csend van, de csend van a szívünkben. Lehet, hogy nekünk is inteni kell, hogy csend. Hogy csendesedjenek le a dolgok. Hogy csendesítsem le a szívemet, mert ha zaj van belőle, nem hallom meg az Isten szavát. Akkor legfeljebb csak a sajátomét, vagy a gonosz szavát. De az Isten szavához csend kell. Külső és belső csend. És Pál ezután elkezd beszélni, és az Ószövetségre utal, és elmondja azt, hogy Isten mindazt, amit megígért az Ószövetségben, beteljesítette Krisztusban. Elmondja az ő népének a legfontosabb eseményeit, és azon keresztül igyekszik eljutni Jézushoz. És itt hasonlít, amit mond ahhoz, hogy István tett bizonyságot. István is visszautalt Istennek az Ószövetségben való munkájára. És végigvezette a zsidókat, ugye, akik ismerték az Ószövetséget Isten nagy tettein, és úgy állította eléjük, hogy Isten az egész múltban cél felé haladt. A cél felé vitte a történelmet, ez a cél, hogy az ő fia eljöjjön ebben a világban, hogy megismerjük a Krisztust. Kiemeli, hogy ő hozta ki Izrael népét a pusztából. Hatalmas karjával kihozta őket onnan. Tehát a szabadítás az nem önerő. A zsidók nem tudtak kijönni az egyiptomi szorításból, mint hogy mi se tudunk a bűn, a szenvedélyek szorításából, önerőből kijönni. Mi nem tudjuk magunkat megváltoztatni, de Istennek van hatalma arra, hogy kihozzon, ha kiálltok, ha akarok szabad lenni. És ha kiálltok, akkor ő meghallja a kiáltást. Ugye 40 esztendeig türelemmel hordozta őket a pusztában. Ugye nagyon fantasztikus, az Isten türelmes. Gondoljuk meg, hány éve hordoz minket. Hány éve mi mentünk úgy, mint Izrael, hogy a pusztában mi volt? Lázadás. Mentek a maguk feje után, soha nem tetszett nekik semmi. Most ezért zúgolódtak, most azért, most vissza akartak menni Egyiptomba. Isten nagyon türelmesen hordozta őket 40 évig. Igaz, ez azzal is járt, hogy közben A lázadók ott maradtak a pusztában, a gyerekeik mentek be, akik már ott születtek, akik bíztak Istenben. És olyan jó ez, hogy türelemmel hordozta, hogy Isten, mint a dajka úgy veszi kézbe az övének az életét, és hordozza, és viszi, és segíti előre. Aztán letelepíti őket Kánaán földjén, és amikor eljutnak oda, hogy nekünk király kell, ugye királyt akartak maguknak akkor, Isten adott nekik először Sault, majd amikor Saul engedetlenné vált, elvetette, és Dávidot választotta ki. És mit mond, hogy szívem szerint való férfi. Döbbenetes, szívem szerint. Kicsoda? Dávid. Dávid az Isten szíve szerint való férfi. Nem azért, mert ő bűntelen, neki nem volt hibája. Volt. És sokszor bűnökbe esett, de a szíve az Istené volt. És amikor vétkezett, tudott keservesen sírni. És jó végig gondolni, hogy vajon Isten engem hogy lát? Vajon szíve szerint való férfi vagyok-e? Hogy lát engem Isten? Mit lát a szívemben? Az, hogy van vele kapcsolatom? Az, hogy ő a fontos nekem? Az, hogy keresem az akaratát, és ha elbukok, akkor tudok bűnbánatot tartani? Akkor megmerem vallani, hogy vétkeztem ellened, mint ahogy Dávid tette a próféta segítségével. És innen átkapcsol Jézusra, és elmondja, hogy Dávid utóda Jézus. Jézus élete összefonódik Dávid életével, mert Jézus is király. Sőt, Jézus az egyedüli király, a világ királya, a föld királya, az életünk királya. És vajon így gondolok rá, hogy Jézus a király, és elé tudok állni, hogy itt vagyok, Uram, rendelkezésedre állok, és bocsáss meg, Uram, hogy mennyi ideig zúgolódtam, lázadtam ellened, hogy a magam útját jártam úgy, mint Izrael a pusztában, de most itt vagyok, és akarok rád hallgatni. Akarom a te akaratodat teljesíteni. Mit mondott Dávidról? Az Isten teljesíti minden akaratomat. No, ez a hangsúlyos. Hogy Dávid azért volt Isten szíve szerint való király, mert Isten akaratát teljesítette. Király volt. És nem a maga akaratát hajtotta végre, hanem az Istenét. No, így lehetünk Isten szíve szerinti férfiak, hogyha az ő akaratát teljesítjük. Ha arra koncentrálok, mit akarsz, Uram? És én kész vagyok azt megcselekedni. És utána elmondja, hogy Dávid után aztán megérkezik Jézus, de mielőtt megérkezne, Isten elküldi Jánost, a keresztelőt, aki a megtérés keresztségét hirdeti, vagyis azt mondja, hogy így nem jó, ahogy vagytok. Baj van az életetekben, ott a bűn, ezzel szakítani kell. És a keresztség, a bemerülés az hasonlít ahhoz, amikor Izrael keresztül megy a Vörös-tengeren. A tengerbe veszik a régi életem. A megtérésed azt jelenti, hogy a régi életem elmúlik, és egy új kezdődik Jézussal. De el tudom ezt mondani. El tudom ezt mondani, hogy igen, a régi az meghalt, és egy új született, és ez az új már Jézust hordozza. Ez az új már Jézusé, és Jézusra figyel. És amikor János eljött, sokan azt gondolták, hogy ő a messiás. És így szólt, én nem az vagyok, akinek ti gondoltok engem. Ugye Jánosról a népnek volt egy elképzelése, azt gondolták, hogy ő az, akit Isten megígért. És akkor János becsületesen megvallja, hogy Én nem az vagyok, akinek ti gondoltok. Ki használhatta volna? Élhetett volna, hú, most mindenki azt akarja, hogy azt látja bennem, hogy én vagyok a messiás, én vagyok a leendő király. Hát ezt már csak kihasználom, meglovagolom, hadd örüljenek, és elhárította. Én nem az vagyok, akinek ti gondoltok. És azért, ha ezt úgy végig visszük a magunk életébe, hányszor lehet látni, hogy az ember sem mindig az, akinek gondoljuk. Gondolunk valakire, hogy hú, kicsoda is ő. És aztán kiderül, hogy nem is az, akinek mutatja magát. Mert valakitől hallottam, hogy bizony az ember óriási színész. Mindannyian szerepeket játszunk. És olyan kiválóak vagyunk benne. Mindenki megérdemelni az Oscar-díjat, olyan nagyszerűen tudunk alakítani. De egyszer megmondanánk becsülettel, az Úr előtt, Uram, én nem az vagyok. De bocsáss meg, és tegyél engem újjá. Tegyél engem újjá, és formálj úgy, hogy azonos tudjak lenni. Hogy ne csak mutassam, hogy én tanítvány vagyok, keresztjén vagyok, hanem valóban az is legyek. Ne csak mutassam a jó képet magamról, hanem ad, hogy azonos legyek azzal a képpel. És ha nem vagyok azonos, akkor azt merjem vállalni. És ő alázattal mondja, hogy utánam jön az, akinek saruját sem vagyok méltó megoldani. Mikor kapunk helyes képet magunkról, odaállítjuk magunkat Jézus mellé. János azt teszi, Jézus mellé áll, és azt mondja, annyival különbül nálam, hogy én még azt a rabszolga munkát sem vagyok méltó, hogy elvégezzem, hogy a saruját megoldjam és levegyem a lábáról. Ilyen nagy különbség van köztem és Jézus közt, mondja János. És mi is akkor látjuk meg, hogy kik vagyunk valójában, ha odaállunk Jézus mellé. És akkor Pál bizonyságot tesz, hogy igen, ennek a Jézusnak, a Jézusban elküldött üdvösségnek vagyunk mi, a követei, ezt hirdetjük. Miért? Mert akit hirdetünk, az a szabadító. Igen. A szabadító Jézust, akit az Isten föltámasztott. Ugye ez a név, hogy Jézus, azt jelenti szabadító. És mert a szabadítót hirdetjük. És milyen jó ezt tudni, hogy van szabadító. Van, akit segítségül hívhatunk, van, akihez kiálthatunk, és ő kész megszabadítani a nyomorúságainkból. Ugye hirdetjük ezt az örömhírt, hogy Isten beteljesítette nekünk mindazt, amit az atyáknak ígért. Isten mindig állja a szavát, az ígéreteit betartja, beteljesíti. És szabad így az ige tükrébe belenézni, hogy én tartom-e mindig az ígéreteimet, amit megígéret Istennek. Mennyi ígéret van, mennyi fogadalom, amit az Isten előtt, akár a szó úrasztala előtt elmondunk. És én ezt beteljesítem. Igaz az életemben, amit megfogadok? Házasságkötés, keresztelés, mennyi ígéret, úrvacsora. Mondjuk az ígéreteket. De vajon valóság? És azt olvassuk, Isten, amit ígért, beteljesítette. És szabad nekünk is kérni, hogy Uram, könyörülj, hogy az ígéreteimet meg tudjam tartani. És aztán elmondja, hogy ezt a Jézust, a szabadítót, a zsidóság nem ismerte föl, halálra ítélte, megölték a kereszten, meghalt, de Isten feltámasztotta. Újra csak azt látjuk, hogy az ember addig megy el, hogy rombol, pusztít föl, de Isten feltámasztotta. Ahol az ember már nem tud tovább menni, ahol az ember már nem tud mit tenni, ott még Isten tud cselekedni. Az ember csak addig tud rombolni, pusztítani. Mert amit ő helyreállításnak mond, az micsoda? Külső anyagi dolgot. Ha van egy háború, lerombolunk egy várost, azt fel tudjuk építeni, mert üzlet lesz majd valakinek. A pusztulásból is pénzt csinálunk, de az életeket nem tudjuk visszaadni. A meghalt apákat, a meghalt gyerekeket ki adja vissza? Az egyedül maradt családoknak ki? De Isten, Úr, a halál fölött feltámasztotta Jézust. Ő él, és pontosan ez bizonyítja, hogy ő az Isten, Jézus. És nekünk rá van szükségünk. Tehát amikor Jézusról beszélünk, hallunk, akkor ne gondol, csak egy régi személy, vagy egy vallás alapító, holott ő nem is alapított vallás, ő az élő Isten. Ő a királyok királya. Mit jelent ez azt, hogy egyszer meg kell állnunk előtte mindenkinek, és ott már a valóság kerül elő. Ott már azok leszünk, akik vagyunk. Már nem lehet fölvenni semmilyen szerepet, semmilyen áruhát, ott már ott leszünk. Vagy rajtunk lesz az üdvösség fehér ruhája, ami Krisztusért eltakarja a bűneinket, vagy mezítelenek leszünk. És adja az Úr, hogy fehér ruhába lehessünk. Hogy lesz miénk a fehér ruha a bűnök bocsánata által. Ha már most oda megyek, megvallom a bűneim, és fölismerem, hogy Jézus értem, helyettem, miattam halt, hogy életem és üdvösségem legyen. Hát adja az Úr, hogy ez vigyen minket előre, mert Jézus nem lehet kikerülni. Ő általa igazul meg mindenki, aki hisz. A benne való hit ad életet, a benne való hit visz tovább minket, és formál, alakít Jézus képére. Imádkozzunk! Úr Jézus, köszönjük, hogy az evangélium hozzánk is eljutott, a drága jó hír, hogy te életed adtad értünk. Mi megöltünk, de te feltámadtál. Nem hagyott az atya a halálba, és ez bizonyítja, hogy valóban te vagy az élet fejedelme, és hogy nekünk rád van szükségünk. Köszönjük, hogy ma még hallhatjuk a te igédet, és az, hogy élhessünk vele. Az, hogy úgy akarjunk vele élni, táplálkozni, mint ahogy testünket tápláljuk napról napra rendszeresen. És Urunk, az, hogy valóban fölismerjük, hogy az életünk függ, az üdvösségünk, az örök életünk attól, hogy viszonyulunk hozzád. És kérünk, te védj ki minden ellenállást a szívünkből, és add, hogy teljes mértékben rá tudjuk magunkat bízni. Kérünk, Úr Jézus, jöjj egyre közelebb hozzánk, és add, hogy a mi szívünkben őszinte szeretet támadjon irántad, hogy ne csak megszokásból kövessünk, mint ahogy Márk tette, hanem éljük át, hogy te hívsz, és mi önként indulunk neked szolgálni, mert tudjuk, hogy mit tettél értünk. Hogy hála legyen a szívünkben. Kérünk így, te, aki szabadító vagy, te, aki főorvosunk vagy, hajolj le a betegekhez. Add, hogy fölismerjék a te drága kegyelmed, meglássák, hogy általad van bűneink bocsánata, és aki benned hisz, az nem csak a bűnei bocsánatát nyeri el, hanem megigazulhat, igazzá lehet Jézus által te előtted. Könyörgünk, Urunk, az egyedül élőkért, megfáradtakért, mindazokért, akiknek szíve még tőled távol van, hogy ezeket a szíveket vonj magadhoz. Jelensd ki magad, Uram, minél többeknek, s ad, hogy megragadjuk még a te kinyújtott kezedet, hogy éljünk a lehetőséggel. Könyörgünk a családokért, gyermekekért, fiatalokért, könyörgünk egyházunkért, népünkért, s ezért a világért. Köszönjük, hogy meghallgatsz minket. Amen. Mi, Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy itt a földön is. A mi mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Istennek békessége, amely minden emberi értelmet felülhalad, töltse be a mi szívünket és a mi gondolatainkat a Krisztus Jézusban. Amen. Foglaljuk el helyünket. Ha az Úr akarja és élünk, legközelebb vasárnap 10:30-tól tartunk Isten tiszteletet itt a templomban. Befejezésül énekeljük a már megkezdett 396. dicséretünk harmadik versét, küld útra hírnökéd csapatját.
Cheers.